Sziasztok, kedves hallgatók, és sziasztok, Fó!
Hello!
Ez itt ismét a Mérlegen, és most egy rendhagyó epizóddal szeretnénk kedveskedni leginkább azoknak, akik a kezdetek óta hallgatnak minket, meg azoknak, akik a legutóbbi hallgatói felmérésben azt mondták, hogy a kedvenc részük minden epizódban, amikor híreket beszélünk át, és hogy miért lesz ez az epizód ilyen különleges, azt mindjárt elmondom. Például ezért, mert meghallgathatjátok a Steffót, ahogy eldúdolja a nem létező főcímünket. Steffó, elmeséled a hallgatóknak, hogy szoktuk hívni azt, amikor a híreket beszéljük át így magunk között, ezt a műsorelemet, ennek van egy neve.
Persze, hát mi csak tracspartinak szoktuk hívni.
Amikor tervezzük az adást, és azért kérdeztem meg ezt, hogy a hallgatóinknak legyen értelme, amikor elmondom azt, hogy a Mérlegednek a legelső adása az ugyanis egy nagy tracsparti volt.
Így van.
Amikor kizárólag aktuális híreket beszéltünk át, és hát ugye ez az erem megmaradt igazából, de általában ezt tette mondjuk ki az adásidő kisebb részét, és azért inkább az izgalmas interjú alanyainkat kérdeztük, meghallgattuk hosszan. Viszont ebben az epizódban most megint egy hatalmas tracspartit tartunk, és hát az első hírünk az egy személyes és egy kicsit szomorú, ugyanis hát most szeretnék elbúcsúzni tőletek, kedves hallgatók, meg alapvetően a Mérlegen stábjától is, Steffótól is, meg Nagy Iván Lászlótól is, akit ebből a podcastből nem szoktatok hallani, de ő is itt ül mindig velünk, amikor átbeszéljük a híreket, mint a műsornak a szerkesztője. Ugyanis ez az utolsó alkalom, hogy ezzel a stábbal együtt podcastet veszünk fel.
Hát nehéz ehhez bármit hozzáfőzni, azon kívül, hogy hát rendkívül sajnálom minden szinten.
Nagyon fogtok nekem hiányozni, ti is, srácok, meg a hallgatók is nyilván, de van egy jó hírem is, hogy ez most egy ilyen elnyújtott búcsú lesz, nem tűnök el azonnal, ugyan ez az utolsó adás, amit együtt veszünk fel, viszont vannak már olyan interjúk, elárulhatok itt szerintem egy ilyen kulisszatitkot, hogy az adáselemeket azokat külön szoktuk felvenni, és hogy igyekszünk előre dolgozni, szóval, hogy vannak még bekészített műsoraink, illetve vannak megtervezett műsorok, amikben a Steffó fog majd beszélgetni izgalmasabbnál izgalmasabb interjúalanyokkal, szóval tartsatok velünk továbbra is, mert ez még csak a fele a Mérlegen harmadik évadjának.
Hát akkor foglaljuk is keretbe ezt az egész történetet. Emlékszem meg, hogy miről beszélgettünk az első adásban?
Hát ezt nem mondom, hogy visszahallgattam, mert az önmagam visszahallgatásával hadilábon állok, de megnéztem, hogy mik voltak a témák. Egyre emlékeztem, szerintem a legtöbb hallgatónknak az megmaradt, hogy Elizabeth Holmes-szal foglalkoztunk.
Jó Liz, visszatérő vendég is volt azóta többször is.
Igen, utalgattunk rá, viszont azoknak a kedvéért, akik esetleg akkor nem tartottak velünk, vagy már nem emlékeznek rá, hiszen majdnem egy éve volt. Elizabeth Holmes egy ilyen startupper arc volt Amerikában, aki megalapított egy vállalkozást, a Theranost, ami azt ígérte, hogy egyetlen csepp vérből egy teljes vérképet meg tudnak csinálni, és gyakorlatilag így az egész orvosi diagnosztikának a forradalmasítását és a demokratizálását lebegtette. Elég hosszan és elég sikeresen, legalábbis pénzügyi szempontból, mert hogy a befektetők jöttek csőstül, és iszonyatosan nagy vállalkozást épített pénzügyi szempontból.
Hát lényegében minden szempontból kivételes volt. Tehát az, hogy ennyi ideig tudta húzni, az, hogy tényleg ennyi pénzt behúzott, és nem kis emberekkel állt össze, tehát hogy tényleg mindenkit megtévesztett.
Hogy csak egy nevet mondjunk be, hogy milyen híres támogatói voltak, Henry Kissinger volt az egyik, aki felkarolta ezt a vállalkozást, és azt hiszem, hogy a tanácsadó bizottságában vállalt is szerepet.
Így van, sőt a saját házában is többször vendégül lett, szinte már-már családtag volt, tehát jól lehet látni, hogy mekkora befolyása volt.
És hát így, ahogy ez a vállalkozás épült, mindenféle média megjelenések voltak, rengeteg profil, cikk született arról, hogy ki ez a fiatal nő, aki forradalmasítja egyszerre a szilíciumvölgyi vállalkozást, meg az orvostudományt, meg a diagnosztikát. Még aztán eljutott odáig, hogy a Wall Street Journal 2015-ben egy komoly oknyomozással elkezdte megkapargatni az így felfelmerülő kétségeket azzal kapcsolatban, hogy ez a technológia ez mennyire elérhető és mennyire megvalósítható, amit ígérnek, és hát ez jutott el odáig, hogy 2018-ra fel kellett oszlatni a céget, mert hogy valójában üres ígéretnek bizonyult az, amire felhúzták az egész vállalkozást.
Hát ugye az egyik, csak egy zárójelbe szeretném megjegyezni, az egyik kedvenc részem volt az egész sztoriban, hogy ugye meghívtak egy leendő befektetőt, egy csepp fért ugye levettek tőle, elvitték akkor őt gyorsan ebédelni, és a legnagyobb vetélytárs gépeivel kiellemeztették, és közötték, hogy ez a sajátjukkal volt.
Hát igen, hogy gyakorlatilag egy teljes labort megcsináltak, viszont ahhoz, hogy ugye ezt el tudják végezni, ahhoz egy sokkal nagyobb vérmintára lett volna szükség, és ezért felhigították azt a cseppvért, amit kaptak. Szóval, hogy voltak itt izgalmas fordulatok, de ami miatt igazából Elizabeth Holmesról beszéltünk az első adásban, az az volt, hogy akkoriban kellett volna börtönbe vonulnia, nagyjából egy éve, és hát mindenféle ügyes trükkökkel próbálta meg ezt elhúzni, fellebbezés volt nyilván, ami a jogi útja, és akkor azt mondta, hogy hát ugye még a fellebbezését nem bírálják el, addig csak nem kell már ugye börtönbe mennie, de volt ennek egy média része is, hogy egy ilyen erős arculatváltással a korábban ilyen női Steve Jobs-szerűre felépített imidzsét egy ilyen...
A jó kis garbó.
Igen, igen, ez volt még a startupper, Liz Holmes, és akkor utána pedig elkezdett egy ilyen nagyon klasszikus családanya frizurát hordani, három gyereke is lett közben, és hát próbálkozott, és nem tudom, hogy tudod ezt, Tefó, hogy azóta mi történt vele az
nem,
első epizódunk.
Nem, de abszolút tűkönülök, és nem túlzok.
Hát egy pár hónapig sikerült halogatni a börtönbe vonulást, de azóta egyébként börtönben van, és nagyon sok hír nem is érkezett róla. Az utolsó, ami ilyen tavaly nyár közepén érkezett, az, hogy megpróbált az ítéletnek azt a részét megfellebbezni, ami így az anyagi kártérítésről szólt. Az ítéletben az szerepelt, hogy a Theranos károsultjainak a számára, majd ha kijött a börtönből, akkor minden egyes hónapban legalább $250 el kell utalnia, vagy hogyha a keresetének a 10%-a ennél magasabb lesz, akkor a keresetének a 10%-át, és hát az ügyvédei megpróbálták...
Ha ennél magasabb, csak most így, csak egy gyors fejszámlás, tehát minden károsultnak $250, és hogyha a 10%-ánál több lesz, vagy kevesebb lesz, akkor 10%-ot?
Nem, összesen $250.
De az összes áldozatnak? Vagy nem, fejenként?
Nem. Tehát, hogy minden hónapban $250 minimum le kell tenni, akkor is, hogyha nem keres semmit, és hogyha megkeres, akkor a fizetésének a 10%-át.
Értem.
Sajnos nem számolta ki senki, hogy pontosan, valószínűleg nem is lehet tudni, hogy mekkora összeget követelnek tőle, hogy ebből mennyi idő alatt lehetne kártérítést fizetni mindenkinek, akit megkárosítottak. De minden esetre azért is érdekes ez az érvelés, amit az ügyvédei előadtak, hogy szegény Elizabeth nem tudná fizetni ezt a $250 havonta, mert hogy egyébként a férje, aki a gyermekeit neveli, és aki várja őt a 11 éves börtönbüntetésének a letöltése után, az egy elég jól menő luxus szállodaláncnak az örököse, úgyhogy valószínűleg családilag is van mit a tejbe aprítani.
Minden esetre akkor Liz jövőjét nekünk nem kell aggódni, hiszen akkor biztos kezekben van.
Hát úgy tűnik.
És volt egy másik témánk is, ha jól emlékszem, ahogy mi emlegettük, ugye a Tupperware.
Igen, a Tupperware, hogyha így jobban ismerősen cseng a hallgatóinknak. A műanyag dobozairól, a böfögő műanyag dobozairól híres egyébként ilyen MLM-ben terjeszkedő amerikai műanyag doboz cégről van szó, akikről tavaly ilyenkor azért beszéltünk, mert tehát eléggé a csőd szélén táncoltak. Igazából már annyit lehet róluk elmondani, hogy még nem mentek csődbe, tehát még mindig lehet részvényeket venni, hogyha valaki ebbe szeretne befektetni, és igazából ami az elmúlt egy évben érdekes volt velük kapcsolatban, az, hogy ugyanaz a reddites hadsereg, akik annak idején a GameStop-nak a részvényeinek az árát nagyon gyorsan felverték, egy picit a Tupperware-ra is rárepültek, és akkor volt, aki mondjuk jól tudott keresni így ennek a csőd közelén táncoló amerikai óriásnak a részvényeivel, de aztán ez is lecsengett.
Azóta pedig már Reddit is tőzsdére lépett, úgyhogy most már saját részvényeivel tudnak játszani.
És akkor szerintem át is fordulhatunk arra, hogy milyen aktualitásaink vannak mostanában. Én elég sokat idéztem a múltból, úgyhogy most átadnám a szót neked, Steph, hogy mit hoztál nekünk a hétre.
Én egy pár hónapja húzódó, de nemrég friss fordulatot vett témát hoztam, mégpedig a Fülöp-szigeteki buszsofőrökét.
Igen.
Tavaly októberben volt az első hír, hogy jönnek, mégpedig 23-ban, és nem a fővárosi cégeknél, hanem az egyik alvállalkozónál fognak dolgozni. Különben az alvállalkozó a közlekedő buszok harmadát üzemelteti, tehát nem egy kis szereplőről van szó. De szokásunkhoz híven egy kérdéssel fordulnék neked. Mi volt az első gondolatod, amikor ezt meghallottad?
Hogy a Fülöp-szigetekre jönnek buszok?
Aha.
Annyira nem lepődtem meg azért, mert én elég sokat BKV-zok, én nagyon szeretem egyébként a BKV-zást, meg úgy általában a tömegközlekedést, ezt tudom javasolni azoknak, akik mondjuk nagyvárosban szeretnek turistáskodni, hogy szerintem egy egészen más arcát lehet minden városnak megismerni akkor, hogyha a helyiekkel együtt közlekedik az ember. Hát Budapesten nyilván nem turistáskodás.
Igen, ezt akartam mondani, hogy Budapesten mi a hozzáadott érték.
Az, hogy szerintem tök jól el lehet jutni A-ból B-be.
Ez tény különben.
Én nagy híve vagyok annak, hogy ne autóban ücsörögjünk, hogyha nem muszáj. Szóval mivel sokat BKV-zom, ezért nagyon sokat láttam olyan hirdetéseket, hogy buszsofőröket keres a BKV, és egyébként ugye azt is láttam, hogy egyre növekvő összegek szoktak szerepelni a plakátokon, és ez alapján azt feltételeztem, hogy valószínűleg nem olyan nagy a hajlandóság arra, hogy az emberek buszsofőrnek álljanak Budapesten belül, vagy elmenjenek a BKV-hoz. Egyébként a 23 sofőr az nem tűnik olyan nagyon nagy számnak.
Főleg ahhoz
képest, hogy egy olyan vállalkozóról, vagy alvállalkozóról van szó, aki a harmadát üzemelteti a BKV buszoknak.
Így van, viszont olyan nagy volt akkor már a munkaerő hiány, hogy meg volt a lehetőségük, hogy hozzanak, ők meg is próbálták. Ugye hónapokig képezték őket, még azt is mondták, hogy egy angolul beszélő diszpécsereket is felvesznek, hogy könnyebben tudjanak kommunikálni, és ez így a úgymond a könnyebbik része, a főváros viszont az első pillanattól beleállt az egész ügybe, és közölte, hogy annyira nem örülünk ennek, és mondták, hogy igazából szerintem teljesen logikus kérdéseket tettek fel, hogy hogyan fog például az utassal kommunikálni, hogyan fognak tőle jegyet venni, nem tudom, mondtad, hogy ugye sokat közlekedsz, biztos láttál már olyat, amikor valaki magyarul magyaráz egy külföldinek, és amikor nem érti, akkor egyre hangosabban mondja neki magyarul, amíg hát a végén már kiabál róla.
Klasszikus jelenet, de mondjuk azért olyan sok esetet nem tudok felidézni, amikor a buszsofőrrel magyarul társalgó utasok nagyon hosszú beszélgetést lefolytatnának. Egy csomó járat van, ahol eleve nem is lehet a járaton jegyet venni, szóval, hogy nem feltétlenül tűnik így az én tapasztalatom alapján elképzelhetetlennek, hogy vannak olyan útvonalak, ahol mondjuk egy magyarul nem kommunikáló buszsofőr akár működhet is.
És valószínűleg így gondolta az alvállalkozó is, aki különben szerintem azt elég jó ötlettel állt elő, hogy akkor menjen ez a Ferihegyi járatokon dolgozzanak, hiszen ott ugye főleg külföldiek utaznak, és ott meg főleg előre meg kell venni egyet, tehát hogy igazából ez a problémát kiküszöbölhette volna. Minden esetre ez végül nem sikerült, mert múlt héten közölte a főváros, hogy találtak egy jogi kiskaput, azt még nem közölték különben, hogy pontosan mit, aminek köszönhetően meg tudják akadályozni, hogy ezek a Fülöp-szigetekiek munkába tudjanak állni.
Hát nem tudom, hogy mennyivel lesz ettől jobb hely Budapest, azért azt lehet tudni, hogy egyébként ez a 23 fő, aki vállalta volna, hogy Budapesten buszsofőrködik, ők már itt vannak.
Mert persze, ők már október óta itt vannak, hónapok óta képezték őket.
Hogy igazából ez egy nagyon szomorú történet, akkor ilyen a személyes szintjét nézve.
Ez abszolút, és nem csak a személyes szintjét nézve, ők ugye megállapodtak egy munkaerő kölcsönzővel, fix határozott időre, tehát igazából most az is egy jó kérdés, hogy velük mi lesz, hiszen nekik elvileg megvan a szerződésük x időre, de ugye nem tudják őket elhelyezni, ezek után ugye nehéz lesz bárhova máshova benyomni őket, vagy nem tudom, hogy Volánbusznál talán van hely még.
Hát, ha van valaki, aki buszsofőrt keres, és szívesen dolgozna Fülöp-szigetekiekkel, mert akkor ezek szerint frissen képzett sofőrök vannak.
Így van. Különben, hogyha már Fülöp-szigetekiekről beszélünk, akkor még annyit megjegyeznék, hogy Magyarországon jelenleg ilyen 8-10 ezeren dolgoznak, tehát, hogy már nem kevesen vannak itt. Az utóbbi időben nem tudom igazából, hogy ettől függetlenül, de több olyan cégvezető szólalt meg, hogy ő mennyire szeret velük dolgozni, mert hogy ők nagyon szorgosak, betartják a munkaidőt, elvégzik a munkát, nem úgy, mint néhány magyar kollégájuk, és hogy például nekik azért is vonzó Magyarország, mert ez egy keresztény ország, ott Fülöp-szigetek is egy keresztény ország, tehát hogy sokkal szívesebben jönnek ide mondjuk Ázsiába vagy Közel-Keletre, illetve Nyugat-Európával összehasonlítva lehet, hogy harmadával kevesebb bért kapnak, de sokszor ingyenes a szállás és a munkába járást is vagy támogatják, vagy az is ingyenes, és gyakran étkezési támogatást is kapnak, így pedig állításuk szerint már nagyjából egálban vannak, sőt volt egy olyan Fülöp-szigeteki, aki azzal érvelt Magyarországon, hogy most láttam először havat életemben. Tehát vannak ilyen apróságok is, amik számítanak ilyenkor.
Hát én nagyon remélem, hogy azért az a 23 buszsofőr, aki eljött ide, az fog még látni, ha volt.
Így legyen.
Én is egy olyan témával készültem erre az adásra, ami már hetek, sőt hónapok óta görög. Igazából, hogyha elárulhatunk még egy kulisszatitkot, akkor ez a téma így felfelmerült mindig, amikor tracspartit terveztünk, mert hogy aktualitása az lett volna. De milyen jó, hogy eddig vártunk, ugyanis az adás előtt egy-két órával esett be a hír, hogy lemond a Boeingnek a vezérigazgatója, Dave Calhoun, és rajta kívül távozik a vállalatnak az igazgató tanácsának az elnöke, és a kereskedelmi repülőgépekért felelős részleget vezetője is.
Hát, aki egy kicsit is követte az elmúlt, azt hiszem, január elején volt az első eset, január óta történéseket, azt szerintem nincs meglepődve ezen.
Igen, hát a hírnek, vagy ennek a friss lemondás körüli hírnek az előzménye az az, hogy az Amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal március közepén közölte azt, hogy végeztek a Boeingnek a 737-es géptípusának a gyártásának az átvizsgálásával, és azt állapították meg, hogy az ehhez a géptípushoz használt 89 alkatrészből csupán 56 felelt meg a minőségi és biztonsági követelményeknek, ami azt jelenti, hogy 33 olyan alkatrész volt, ami súlyosan hibás volt.
Ebben most így igazából bele sem merek gondolni, mert ez egy szörnyű szám.
Igen, és hogy hát ugye már így betízeltük azt, hogy tulajdonképpen január óta folyamatosan esnek ki a csontvázak a szekrényből. Januárban volt az az elhíresült eset, amikor az Alaska Airlines gépe menet közben elhagyta az egyik nem használt ajtaját, ami ugye önmagában elég félelmetes volt, szóval hogy azok a képek, meg videók, amiket lehetett látni arról, hogy ülsz és utazol egy gépen, és egyszer csak kinyílik melletted.
Nem is akarok belegondolni. Igen, hogy egyszer ez hogyan éltem volna, meg ez tényleg szörnyű.
És hát nyilván azért ez egy olyan típusú esemény volt, ami után egy kicsit az emberek jobban fel is kapták az ilyen típusú hírekre a fejüket, és aztán az ilyen típusú hírek megjöttek sorba, és egy héttel később úgy szállt fel egy Boeing repülő, hogy repet volt az ablaka a pilóta fülkéjének, utána volt egy lángra lobbanó hajtómű, utána volt olyan, ami a levegőben gyulladt ki, és ezért kényszerleszállást kellett végrehajtani. Igaz, az egy teherszállítógép volt, olyan is előfordult, hogy leesett az orrkerék, és valószínűleg még nagyon hosszan sorolhatnám, mert azt nézem, hogy a saját magamnak kiírt listának csak a negyedénél járok kb., de szóval, hogy amikor minden hétre, vagy akár minden héten több napra is jutnak ilyen hírek, akkor valószínűleg senki nem volt boldog a Boeing részvényesek közül.
Ezzel kapcsolatban mondta az egyik légitársaság vezetője, hogy egyszerűen a szabályozó hatóságok és ezek a cégek már olyan szinten közel kerültek egymáshoz, hogy már azt hiszem ő a házasság szót használta, hogy ez már szintén inkább egy házasság volt, mint az, hogy az egyik az egy ellenőrző szerv, a másik pedig ugye a gyártó.
Igen, tehát egyrészt azért a szabályozást, illetve az ellenőrzést is valószínűleg át kell gondolni, mert hogy itt elég súlyos baleseteknek kellett történnie ahhoz, hogy...
Hát, hogy eljutottunk odáig, hogy ezek mind megtörténhetnek,
hogy ezt komolyan van. Meg kellett kapargatni, és ráadásul nem is kell olyan nagyon messzire visszamenni az időbe, de ugyanennek a géptípusnak, tehát a 737 Max-nak volt 2018-ban és 2019-ben is két halálos balesete is, és akkor kiderült egy, hát a mostaninál valószínűleg még nagyobb probléma. Nem tudom, hogy mennyire emlékeznek rá a hallgatók, de azért inkább összefoglalnám, hogy tulajdonképpen az derült ki, hogy erre a géptípusra kellett telepíteni egy repülés irányító rendszert, amire azért volt szükség, mert bár azt ígérte a Boeing, hogy ez egy régebbi géptípusának csak az upgrade-elt verziója, valójában ahogy változtattak rajta, egyszerűen már nem volt olyan stabil, és ehhez kellett egy számítógép, ami ezt tudta orvosolni, és ez a rendszer, ez nem volt jól kitesztelve, és akkor igazából az lett a mondás, hogy akkor addig nem repülhet ez a géptípus, amíg ezt a stabilizáló rendszert meg nem javítják úgy, hogy legyen benne redundancia, mert igazából ez volt a probléma, hogyha valami elszállt benne, akkor ott annyi is volt, és végül is ezután csak 2020-ban kapott repülési engedélyt ez a típus, és akkor itt ugye érdemes arra gondolni, hogy mi volt 2020-ban. Emlékezünk-e még rá?
2020-ban. Nagyon gondolkozom most, de nagyon-nagyon-nagyon, segíts, kérlek.
Nagyon meg fogsz lepődni.
Lehet.
Koronavírus.
Ja, jó, én Boeing-gel kapcsolatban gondolkoztam, de igen, az volt, arra emlékszem.
Igen, a koronavírus ugye beütött, és ez nyilván a hatalmas betárkózással, az egész világra ráeső maradj otthonnal, ugye azt eredményezte, hogy mondjuk sokkal kevesebben repültek, sokkal kevesebb helyre lehetett repülni, szóval az egész légi közlekedés tulajdonképpen még csak most jön ki a pandémia okozta ilyen leállásból.
Hát igen, igazából itt szerintem az a fő kérdés, hogy akár pár év múlva, hogy ennek milyen hosszabb távú következménye van, mert én nem hiszem azt, hogy most sok ember, biztos van olyan, akiben ez felmerül, hogy akkor ő most inkább nem száll fel, vagy megnézi, hogy mondjuk milyen típusú géppel fog menni. Azt hiszem, van is már valami ilyesmi applikáció, hogy ki tudod keresni, hogy mivel tudod kiváltani, valahol találkoztam.
Épp azt akartam mondani, hogy igény az van rá, tehát megszületett az Am I flying on a Boeing, ami ugye magyarra lefordítva, hogy Boeing-e repülök-e, és itt nem az összes, nem a világ összes légitársasága elérhető, de a legnagyobb légitársaságok elérhetőek, és így meg lehet nézni árat szám alapján. Azt persze nehezen látom magam előtt, hogy ez alapján nem száll fel valaki, de mondjuk olyat látok magam előtt, hogy akár repülőjegyet sem vesz, tehát hogy azok, akik mondjuk nem szoktak gyakran repülni, vagy akiknek eleve vannak ilyen paráik, azokat szerintem eltántoríthatja a repüléstől. Ugyanakkor azt már korábban is mondták, hogy a Boeing ez egy akkora vállalat, hogy amikor egy ilyen óriás bedőlne, akkor
túl nagy, hogy meghalljon.
Abszolút, igen, mindig félnek attól, hogy az egész piacot rántja magával, meg hát egyébként nyilván Amerikában ez egy nagyon fontos vállalat, úgyhogy valószínűleg hosszú távon mindenféle mentővet bedobnak majd neki ahhoz, hogy valahogy stabilizálódjon ez a rendszer, de azért ijesztő dolgokat tárt fel, mert hogyha valahol, akkor mondjuk repülés közben az ember tényleg szeret arra gondolni, hogy az a cucc, amiben ül, az nagyon jól van összerakva.
Ott az a legminimálisabb baj se lehessen, így van, igen. De különben erre mutat az is, hogy volt olyan légitársaságnak a vezetője, aki azóta, amióta ezek az esetek sorra kijöttek, közölte, hogy ugyanúgy Boeinget fog vásárolni, ebben nincsen változás. Természetesen hozzátéve azt, hogy mostantól nagyon-nagyon szigorúan fogjuk nézni, hogy milyen gépek, meg hogy milyen követelményeknek felállnak meg. Itt meg már csak én teszem hozzá, hogy eddig akkor mi volt.
Igen, hát illetve ami még ugye ilyen vállalatműködés szempontjából érdekes lehet, ezt is már igazából a 2018-19-es halálos balesetek óta szokás felemlegetni, hogy az egész vállalati kultúrájának a megváltozása Boeingnek hogy járulhatott hozzá ahhoz, hogy hát nagyon lecsupaszítva egy ilyen erősen mérnöki precizitásra épülő gyártás egy nagyobb fúzió után hogyan alakult át egy ilyen hatalmas profit hajszolása, ami egyébként rövid távon azért nagyon sikeresnek bizonyult, mert 2010-ben $50 részvényára volt a Boeingnek, amit 2018-ra sikerült $350 fölé tornászni, amire nyilván akkoriban a részvényesek elégedetten csettintettek, hogy így minden jól alakul, csak hát úgy tűnik, hogy mostanra kezd kilátszani az, hogy vagy mostanra lett teljesen egyértelmű az, hogy mondjuk a folyamatos költségoptimalizálás és a nagyon profit fókuszú menedzsment az nem annyira tudta megőrizni azt a minőséget, amivel mondjuk korábban ezt a márkát azonosították.
Igen, hát ez a részvényáron is látszik, ami most már $190 van, úgyhogy igen, azóta jóval lejjebb ment. Bár igazából
az $50-os
a $50-hoz képest ez még mindig egy elég szép eredmény, így van. Flóra, neked van Birkin táskád?
nincsen, viszont azt hiszem nem vagyok vele egyedül, mert hogy ugye ez az a luxus termék, amire igazából az állistásztároknak is sokszor várakozniuk kell, mert nem lehet olyat, hogy te besétálsz a boltba, és csak úgy megveszed, ugye?
Így van, így van, így van. Sőt, mostanában két embernek annyira elege lett a várakozásból, hogy be is perelte az Hermes, tehát az anyacéget, és azt mondják, hogy ők hiába költöttek már több tízezer dollárt a cégnél. A cégnél van egy ilyen rendszer, miszerint ezeket a prémium termékeket nem bárki vásárolhatja meg. Ezt azért itt szeretném még gyorsan hozzátenni, hogy ez abszolút nincsenek így a Chanel-től kezdve a Rolex-en át, a Ferrari, elég sok ilyen top-top-top felső kategóriás cég csinál ilyeneket. Ők azzal perelték be a céget, hogy hiába költenek, folyamatosan költenek, hiszen egyéb termékeket kell vásárolniuk, hogy esetleg később majd egy adott időpontban kapjanak egy ilyen Birkin táskát, és hozzáteszem, akkor sem biztos, hogy olyat fognak kapni, amilyet igazán akarnak, ne rohanjunk ennyire előre.
Csak így ilyen viccesen közbevetem, hogy ez már majdnem olyan, mint amikor az ember nem választhatta meg a trabantja színét.
Az szörnyű volt, nekünk zöld volt, és én azt szerettem, nagyon süsűnek is hívtuk különben. Az egy jó szín volt. Azt nem tudom, hogy anyám választott el, vagy ez így jutott el, de az beletalált, az biztos. De visszatérve ezekhez a táskákhoz, különben az egész értékesítési struktúrában benne van ez, mert hogyha eladsz egy Birkint értékesítőként, azért nem kapsz jutalékot. De hogyha a kiegészítő termékeket adod el, amivel közelebb tudsz kerülni a táskához, azért 3%-ot kapsz. Most, hogyha belegondolsz, hogy mennyibe kerülnek ezek a termékek, az ezzel 3% is elég szépen tud csillogni. Egy ilyen táska alapára 8000 dollár, de ez tényleg az alap. A legdrágább példány az 450000 dollárt ér. Azt forintban most így ki sem akarom mondani, mert rosszul leszek.
Lehet, hogy már lakásban lenne érdemes átszámolni.
Hogy hányi budapesti lakás? Az is túl sok lenne. Minden esetre az különleges krokodilbőrből és 9-10 karátnyi gyémánt felhasználásával készült.
Tehát egy klasszikus mindennapi viselet.
Így van, ami. És különben az egész ez a legjobb, hogy azt tudod, hogy az első ilyen Birkin táskának a tervrajzát, azt hova rajzolták fel?
Nem, de úgy érzem, hogy valami a luxustól nagyon távol álló dolog.
Így lesz. Van, egy repülőúton és egy hányúzzacskóra.
Nagyon szép, remélem, hogy ez már valahol egy múzeumban, ez a hányúzzacskó.
A sztori ugyan Sanyi, hogy az egész 1984-ben indult, amikor a néhai színésznő Jane Birkin, Jean-Louis Dumas, a Hermès akkori vezetője mellett ült, és panaszkodott neki, hogy egyszerűen nem talál olyan táskát, ami megfelelne az igényeinek, és állítólag ő azt mondta a CNN-nek még 2020-ban, hogy először egy ilyen hányús zacskóra vázolta fel az alapokat, és akkor természetesen nagyon megtetszett a vezetőnek, és akkor innen alakult ki. Hát elég messzire jutott.
A legtöbb embernek amúgy szerintem, köztük nekem is, onnan van meg ez a táskatípus, hogy a popkultúra tele van vele. Nekem az egyik automatikus asszociációm az a Gilmore Girls, vagy magyarul Szívek szállodája című sorozat, ahol Rory az egyik epizódban kap egy ilyet Logan-től, és egyébként teljesen karakteridegen módon fogalma sincsen arról, hogy mit kapott, és csak így fogja, és a saját kis szütyőjéből így beleborítja a Birkin bagbe azt, ami éppen nála volt, és még elkezdi azt találgatni, hogy a laptopjának a kábeljei azok olyan beleférnek-e, és Logan, a nagyon gazdag barát pedig nem világosítja fel arról, hogy tulajdonképpen mennyit is ér az, amit most kapott.
Különben az a durva, hogy ez a táska már 1984-ben is 2000 dollár volt, tehát az elképesztő összeg volt akkoriban, és az árát különben az is nyomja fel, hogy a befektetők nagyon szeretik, ugyanis abszolút értékálló, sőt, idővel még növeli is az értékét, tehát hogy az egyszerű népi vevőknek, mint te vagy én, ha egy ilyet akarunk, még a befektetőkkel is meg kell küzdenie.
Megnéznélek abszolút így a kicsi kacsonyban.
Ugye? Jól állna szerintem is.
De egyébként meg milyen szépen körbeér a történet, hogy volt egy nő, aki azt mondta, hogy nem igaz, hogy nem csinálnak egy olyan táskát, ami így jó a mindennapjaira, és ebből lett valami, amiben igazából a gazdag emberek belerakják a pénzüket befektetés gyanán.
Szép. Így van.
És akkor most a luxusból levezünk vissza egy kicsit a hétköznapok vizeire. Jön a húsvét, neked van gyereked, nálatok a csoki nyuszi, csoki tojás, húsvétkor milyen ajándékban?
Tojáskeresés van, ugye jellemzően, mármint, hogy jellemzően, hát most 3 éves, hát most lesz először, mert 2 évesen erre még kevésbé volt alkalmas, de most az a nagy terv, hogy lemegyünk a barátokkal a telekre, és akkor ott szépen el lehet rejtegetni, és ő egész nap tudja őket keresgélni, reméljük fogja. Csokit nagyon szereti, úgyhogy én bízom benne, hogy keményen le fogja küzdeni ezt a feladatot.
És megvásároltad már a csoki tojást hozzá?
Igen, igen, tegnap túllestünk rajta, illetve hogy amire az adásba kerül.
Hát mondanám, hogy és akkor a tavalyi árakhoz képest milyennek tűnik, de ha jól értem, akkor ez most egy... Most
ez egy új, igen, tavaly nem néztem meg, hogy mennyibe kerülnek ezek.
Ettől valószínűleg egy kicsit jobban érzed magad, ugyanis...
Drága volt, azt azért hozzátenném, hogy nem esett jól annyira.
Ugyanis tavaly óta rengeteget drágult a csoki, egész pontosan nem is a csoki, hanem a csoki gyártás egyik fő alapanyaga, a kakaóbab, ami viszi magával nyilvánvalóan a csoki árát is. Igazából az elmúlt évben több mint 2-szeresére nőtt a kakaóbabnak az ára, és idén január óta még 40%-kal drágult. Az amerikai lapok szerint most ott tartunk, hogy $8,800 felett van a kakaónak a tonnánkénti ára a tőzsdén, ami néhány hónapja még $3,000 alatt volt.
Klímaváltozás?
Igen, hogyha meg kell tippelni, hogy mi lehet a
ez lenne az első tippem.
Háttérben akkor nem jársz olyan nagyon messze, azt tudod-e, hogy melyik két ország a világ legnagyobb csokoládé, vagy hát kakaó exportőre?
Ecuador?
Nem. Gána és elefánt csontpart az, ami így ez a két ország a világ kakaó termelésének a 2/3-áért felel, és hát mind a két országban eléggé rájárt a kakaótermelőkre a rúd az elmúlt évben. Egyrészt nagyon meleg és nagyon száraz időjárás volt, ami nem segít, másrészt pedig különböző ilyen fertőzések is terjedtek, amik szintén rontották a termést, és mind a két országban 20% feletti volt a kakaó kitermelésnek a visszaesése, ami igen-igen jelentős. Ami nagyon érdekes, hogy azért ilyesmikre szoktak, vagy szokott tudni készülni a piac, mert legalábbis mert valamennyire ugye az időjárással is lehet előre számolni, de itt a szakértők azt mondják, ezt a Bloombergnek a podcastjében hallgattam, hogy azzal nem számoltak, hogy igazából a kakaó termesztést az eddig is egy nagyon alul fizetett. Tehát, hogy a farmerek, akik a kakaó termesztéssel foglalkoztak, őket nagyon alul fizette a piac.
Meglepődve annyira nem vagyunk sajnos.
Igen, hát nem mondom, hogy nagyon meglepő, viszont ez azzal a szintén kevésbé meglepő következménye járt, hogy nem volt olyan tőkéjük, amit visszaforgathattak volna abba, hogy egyrészt a növényeknek, meg a talajnak a termőképességét megőrizzék, másrészt például a permetezésre sem tudtak úgy költeni, és hát így állt elő az a probléma, hogy sokkal-sokkal kevesebb kakaó van, mint amennyire a világ csokoládégyárainak szüksége lenne.
Meg nekem.
Igen, és akkor egyébként a drágulásban még egy faktor benne van, az pedig a cukornak az ára, mert hogy általában, hogyha csokoládégyártásról beszélünk, akkor mondjuk a 3 legfontosabb alapanyag az ugye a kakaó, a tej és a cukor, és hogy a cukor is már 20%-os ár emelkedést tudhat maga mögött, ami egyébként a magyar piac esetében kifejezetten problémás, mert mint a magyarországi csokigyártás szempontjából, ugyanis Magyarországon csak egy cukorgyár van, ami szintén ilyen tök nagy kitettséget jelent. Ugyanakkor, és akkor itt jön a még rosszabb híre.
Jézusom, van még lejjebb.
Igen, mert hogy ugye ez a kérdés, hogy meddig lehet emelni árat, mert nyilván egy idő után mondjuk el lehet képzelni ezt, hogy a legolcsóbb csoki is olyan luxus termék lesz, hogy egyszerűen nem fogja megvenni.
Azt mondtad, hogy el lehet képzelni, én ezt nem merem elképzelni, és nem is tudom.
Hát erre csak azt tudom mondani, hogy a Bloombergnek az egyik újságírója az említett podcastben, ő azt mondta, hogy ő elég nagy csoki fogyasztó, úgyhogy ő már hónapok óta ráállt arra, hogy betárazzon a csokoládéból még a mostani áron, ami ugye hát, ahogy már kifejtettük, nem a legolcsóbb az utóbbi időben, de hogy ő nem csak áremelkedésre, további áremelkedésre készül, hanem egy idő után hiányra is. Ugyanis azok a csokoládényuszik, meg csoki tojások, amiket mondjuk most látunk a polcon, azok kb. Tavaly év végén voltak gyártósoron, tehát hogy azok még a lényegesen olcsóbb, meg hozzáférhetőbb kakaóból készültek.
Jó, és az került ennyibe. Hát igen. Az tényleg nem jó hír akkor.
Ez alapján azt mondják a szakértők, hogy várhatóan idén évvégén, illetve majd jövő húsvétkor fog nagyon fájni a csokoládé ára a fogyasztóknak. És ami még különösen érdekes szerintem, Európa számít a világ legnagyobb csoki fogyasztó régiójának.
Lenyomtuk Amerikát.
Bizony, ezen nem tudom, hogy ki mennyire lepődik meg, viszont az EU-s szabályozások azok sokkal szigorúbbak, mint a világ legtöbb részén, épp 2025-ben fog életbe lépni az a rendelet, ami arról szól, hogy ne lehessen Európában értékesíteni olyan termékeket, meg alapanyagokat, amik hozzájárulnak az erdőirtáshoz, és mivel egyébként a kakaótermesztés az javarészt írtott erdőn zajlik, ezért egy csomó ilyen adminisztratív terhe van, meg egy csomó költsége van a kereskedőknek azzal, hogy Európába eladható kakaóbabot termeljenek, ami bizonyíthatóan fenntartható művelésből származik, és szerinted erre hogyan reagál a piac akkor, amikor egyébként is kevés kakaó van?
Hát az biztos, hogy én tudom, hogy hogyan reagálok, én is elkezdek azt hiszem raktározni.
Igen, hát a piac meg ugye úgy, hogy alapvetően nem elsősorban Európának a kiszolgálására fordulnak rá, szóval csoki fogyasztás szempontjából
így állunk most. Énséges idők jönnek. És hogyha ezt hozzáteszük, hogy a banánára is meg fog emelkedni, mert pont a múlt héten olvastam egy hírt, hogy ugyancsak a klímaváltozás miatt, nem akarok belemenni a részletek, de a banánára is drasztikusan emelkedni fog. Hát rossz idők jönnek.
Fenntarthatóbb gazdaságok kellenek, és valószínűleg egy kicsit le kell jönnünk a végtelen édességfogyasztásról.
Ezzel vitatkozom, de oké.
Azt hiszem, hogy ebbe az adásba már ennyi fért bele. Nagyon szeretném megköszönni a hallgatóinknak szokás szerint, és már most ezúttal utoljára a figyelmet, meg Stefó, neked is a közös munkát, Iván, neked is a közös munkát. Nagyon szerettem veletek dolgozni, és hogy ez egy különleges időszaka volt a pályafutásomnak.
Én is nagyon-nagyon-nagyon sajnálom. Tényleg egyszer elmondani nem tudom, hogy mennyire. Nagyon jó volt, remélem a hallgatók is nagyon élvezték, és nagyon bízom benne, hogy megtalálod a számításaidat.
Köszönöm szépen, és hát a hallgatóinknak meg még egyszer szeretném mondani, hogy ez még itt messze nem az évad vége, úgyhogy tartsatok velünk az összes többi epizódban is még.
Sziasztok!
Sziasztok!